Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk aktív tagja az Európai Nukleáris Koalíciónak, 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása, így 70%-ra nő az atomenergia részesedése a villamos energiaellátásban. Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén, jelentette be a tárcavezető. Magyarországon egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni, hívta fel a figyelmet. Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak, közölte László András fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook oldalán, arra utalva a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Divel cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről. Ulf Kristersson szerint égbe kiáltó hazugság, amit a magyar kormány főposztolt, majd gúnyosan hozzátette, ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot. László András ezzel összefüggésben kiemelte, a migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az évlei hírekben döbbenten számoltak be arról, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. A Fidelitas 100%-ig egyetért Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselővel, aki távozásra szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A Fidelitas Facebook oldalára feltöltött videóban Szucsi Balázs külügyi kabinetvezető azt mondta, a brüsszeli politika megbukott, az EU vezetői olyan gazdasági válságba sodorták az uniót, amire még sosem volt példa. A magyar kormány Európa politikájának kiinduló pontja, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, jelentette ki az Európa politikáért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetek Európája karrierprogramjának tanévnyitő ünnepségén. Molnár Balázs szerint ezért szükséges, hogy minél több olyan szakembert képezzenek, aki behatóan ismeri az EU működését. A magyar külpolitika nem választ kelet és nyugat között, hanem összeköti azokat, ez adja az ország mozgásterét és stratégiai céljainak alapját. Emelte ki a honvédelmi miniszter az 5. geopolitikai summit konferencia nyitó beszédében. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, Magyarország felkészült, a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását, ugyanakkor elutasítja a központosítást, a túlzott szabályozást és az elfogult bírálatokat, amelyek megosztják Európát. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese ismét provokatív hangvételű bejegyzést tett közzé a Telegramon, amelyben egyszerre gúnyolódott, fenyegetőzött és erősítette a háborús retorikát. Idézem, ha a Kijev és a többi idióta ötlete valóra válna és a NATO tagállamai lelőhetnék az orosz drónokat Ukrajna felett, az egyetlen dolgot jelentene, a NATO háborúját Oroszországgal. Mostantól 2026. augusztus 31-ig kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval, tájékoztatták az ügyben együttműködő szervezetek az MT-t. A szülő elhalálozása vagy munkaképtelensége miatt rászorulóvá vált családok lehetőségéről van szó. Az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forintnyi adókedvezmény maradt a családoknál, a következő 4 évben pedig még további 4000 milliárd maradhat, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter a családügyi kerekasztal ülésén. Hankó Balázs arról beszélt, Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának teljes megvalósulásához arra van szükség, hogy megmaradjanak az adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások és a rezsicsökkentés. Megalakult az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum. Cselekvési tervet készítenek elő, hogy hosszú távon is gondoskodni tudjanak az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és azok fennmaradásáról. Nagy István agrárminiszter közölte, az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét képezik, és ez a zöld vagyon olyan kiemelt közcélokat szolgál, mint a klímavédelem, a szénmegkötés vagy a biodiverzitás növelése. Végül az időjárásról, megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néha meg is erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 54. részét hallgathatják meg Varga Tamás előadásában.
Alexandre Dumas, a Három testőr.
Bonacieux-né csak nézett utána, de mozdulni nem tudott. Úgy érezte magát, mint aki azt álmodja, hogy üldözik, és hiába próbál menekülni. Néhány perc múlva pokoli dörömbölés verte fel a házat. Bonacieux-né minden pillanatban arra várt, hogy Milady visszajön, de az asszony nem mutatkozott. Bonacieux-né homloka tűzben égett. Többször is kivert a hidegveríték, nyilván a rémülettől. Végre meghallotta, hogy megcsikordul az ajtórácsa, csizmakopogás, sarkantyú pengés hallatszott a lépcsőn. Emberek közeledtek, össze-vissza kiabáltak, mint a saját nevét hallotta volna. Hirtelen nagyot sikoltott örömében, s az ajtóhoz rohant, ráismert D'Artagnan hangjára. D'Artagnan! D'Artagnan! Kiáltotta. Csak hogy megérkezett, itt vagyok, ide jöjjön! Konstanz, Konstanz, válaszolta a fiatalember. Hol van hát, édes Istenem? Ugyanakkor nem is annyira kinyitották, mint betaszították a cella ajtaját. Több férfi rontott be a szobába. Bonacieux-né egy székre roskadt, mozdulni sem bírt. D'Artagnan a földre dobta még füstölgő pisztolyát, és térdre borult kedvese előtt. Athos derék szíjába dugta pisztolyacsövét, Porthos és Aramis visszadugta csupasz kardját a hüvelyébe. Ó, D'Artagnan, kedves D'Artagnanom, végre itt vagy, nem csalódtam, hát csak ugyan te vagy. Én vagyok Konstanz, én vagyok, végre együtt. Hát mégsem mondott igazat az a nő. Mégiscsak eljöttél, nem hiába reméltem, nem akartam elmenekülni. Ó, de jól tettem, ó, de boldog vagyok. Athos mindeddig nyugodtan ült egy széken, a nő hallatára azonban felpattant. Az a nő... Ki az a nő? Kérdezte D'Artagnan. Egy hölgy, aki velem volt itt fogoly, és segíteni akart rajtam, meg akart menteni üldözőimtől, de azt hitte, hogy az urak a bíboros gárdistája, és ezért elmenekült. Kegyeddel együtt volt fogoly, kiáltotta D'Artagnan, s arca fehérebb lett kedvese fehér fátlánál. Tehát kiről beszél? Arról az asszonyról, aki azt állította, hogy D'Artagnan a barátja. Itt állt a kocsi a kapu előtt, de hiszen kegyed mindent elmondott neki. A nevét, sürgette D'Artagnan. Ja, Istenem, hát nem tudja, hogy hívják. De igen, mondták. Várjon csak, haj de furcsa. Ó, Istenem, oly zavaros a fejem. És a szemem elhomályosul. Ide, barátaim, olyan a keze, mint a jég, jajdult fel D'Artagnan. Rosszul van, jóságos Isten, elveszi eszméletét. Porthos torka szakadtából segítségért kiáltott, Aramis pedig az asztalhoz ugrott vízért, de megtorpant, amikor meglátta Athos iszonyan eltorzult arcvonásait. A testőr az asztal előtt állt, a haja égnek merett, igen, szó szerint égnek merett, és tekintete dermedten csüngött az egyik poháron. Arcára volt írva, hogy egészen felkavarja valami iszonyú gyanú. Nem, szólalt meg, nem hihetem. Ekkora gazságot nem engedhet meg az Isten. Vizet, harsogta D'Artagnan, vizet! Ó, szegény, szerencsétlen asszony, suttogta Athos megtörten. D'Artagnan csókjaira Bonacieux-né ismét felnyitotta szemét. Jobban van, ujjongott a fiatalember. Köszönöm neked, köszönöm Istenem. Az Isten szerelmére, asszonyom, szólt Athos. Ki ez az üres pohár? Az enyém, uram, lebegte elhaló hangon a fiatalasszony. Ki töltötte poharába ezt a bort? Az a nő. De hát ki az a nő? Ó, már emlékszem, nyögte Bonacieux-né. Wintergrófnő. A négy jó barát egyszerre ordított fel, de Athos hangja túlharsogta valamennyiükét. E pillanatban Bonacieux-né arca szürkére vált, ledöntötte lábáról az alattomos fájdalom, és a szegény fiatalasszony hörögve omlott Porthos és Aramis karjába. D'Artagnan rémületét nehéz volt leírni. A fiatalember megragadta Athos kezét. Jaj, nyugte, csak nem hiszed? Az okokás elnyomta hangját. Róla mindent elhiszek, szólt Athos, véresre harapva ajkát, nehogy ő is elsírja magát. D'Artagnan, D'Artagnan, kiáltotta Bonacieux-né, hol vagy hát, ne hagyj itt, nem látod, hogy meghalok. D'Artagnan egyre csak Athos kezét szorongatta, most azonban eleresztette, és a fiatalasszonyhoz rohant. Bonacieux-né bájos vonásait feldújta a fájdalom, szeme üvegesen, élettelenül merett maga elé, teste görcsösen remegett, homlokán patakzott a veríték. Az ég szerelmére, rohanjatok, Porthos, Aramis, hozzatok valakit, segítsetek! Már késő, szólt Athos, ahol ő keveri a mérget, ott az ellenméreg nem segít. Igen, suttogta Bonacieux-né, segítsenek, segítsenek! Aztán minden erejét megfeszítve két kezébe vette a fiatalember fejét, egy pillanatig úgy nézte, hogy egész lelke a pillantásában összpontosult, majd hangosan felzokogott és ajkára tapasztotta az ajkát. Konstanz! Konstanz! Kiáltotta D'Artagnan. Bonacieux-né felsóhajtott. D'Artagnan az ajkán érezte leheletét. Egy szerelmes, tiszta nő lelke volt ez a sóhaj. Most szállt vissza otthonába, az égbe. D'Artagnan már csak egy holttestet szorított karjaiba. Feljajdult, s mintha maga is meghalt volna, sáppattan dermedte roskat kedvese mellé. Porthos sírt, Athos öklét rázta az égre, Aramis keresztet vetett. Ekkor egy férfi jelent meg a küszöbön, csak nem olyan sáppat volt, mint a többiek oda benne a szobában. Körülnézett, és meglátta Bonacieux-nét holtan, D'Artagnant ájultan. A nagy csapásokat mindenütt kábult percek követik. Ő épp ilyen percben érkezett meg. Úgy látom, jó helyen járok, szólalt meg. Ez az úr itt D'Artagnan úr. Mellette pedig három jó barátja, Athos, Porthos és Aramis urak. A megnevezettek csodálkozva néztek az idegenre. Úgy rémlett, nekik ismerik valahonnan. Az urak is egy asszonyt keresnek, akárcsak én, folytatta az ismeretlen. Úgy látom, erre járt. Ez a hulla legalábbis arra vall. A három jó barát tovább hallgatott. A hang meg az arc nagyon emlékeztette őket valakire, akit már láttak azelőtt, de sehogy sem jutott eszükbe, mikor és hogyan. Ha már az urak nem akarják megismerni azt az embert, aki valószínűleg kétszeresen is az uraknak köszönheti az életét, folytatta az idegen, akkor ismét bemutatkozom. Winterlord vagyok. Annak a nőnek a sógora. A három jó barát felkiáltotta meglepetéstől. Athos felkelt és kezet nyújtott neki. Isten hozta, milord, Isten hozta, kedves barátunk. Portsmouthból 5 órával utána indultam el, mondta Winterlord. 3 órával utána érkeztem Boulogne-ba. Saint-Omer-ben 20 perccel előzött meg, Lillébe-ben pedig nyomát vesztettem. Találomra kérdezősködtem felőle, amikor megláttam az urakat tovaszáguldani. Megismertem D'Artagnan urat. Hiába kiáltoztam, nem válaszoltak. Úgy gondoltam, az urak után rohanok, de lovam nagyon fáradt volt, nem bírt a szusszal. És amint látom, kárba veszett minden igyekezetünk. Túl későn értek ide. Sajnos így igaz, szólt Athos Winterlordhoz, és Bonacieux-nére mutatott, aki ott feküdt élettelenül. Azután D'Artagnanra, akit Porthos meg Aramis igyekezett eszméletre téríteni. Mind a ketten meghaltak, kérdezte Winterlord hidegen. Szerencsére nem, válaszolt Athos. D'Artagnan úr csak elájult. Még szerencse, szólt Winterlord. D'Artagnan csak ugyan éppen felnyitotta szemét. Kitépte magát Porthos és Aramis karjából, és szinte tébolyultan omlott halott kedvesére. Athos felállt, lassan, ünnepélyesen odament, gyengéden átölelte a fiatal embert, és amikor az felzokogott, nemes, meggyőző hangján így csitította. Légy férfi, kedves fiam! A sírás az asszonyok dolga, a bosszú a férfié. Igen, igen, mondta D'Artagnan, a bosszú órájában veled leszek. Athos látta, hogy a bosszú gondolatára szerencsétlen barátja ismét erőre kap. Felhasználta hát a pillanatot, és intett Porthosnak meg Aramisnak, kerítsék elő a főnökasszonyt. A két testőr a folyosón találkozott az apácával. A jámbor lélek még most sem tért magához, még egészen kába volt az eseményektől. Odaszólította néhány apácáját. Eszébe sem jutott, hogy a rendház szabályaival ellenkezik, hogy 5 férfi van az épületben. Asszonyom, mondta Athos, miközben D'Artagnan karjába fűzte a karját. Kegyedre bízzük a szerencsétlen asszony holttestét, legyen rá gondja a kegyes előírások szerint. Angyal volt a földön, az lesz az égben is. Számítsa őt is apácái közé. Egyszer még visszatérünk és imádkozunk hamvai fölött. D'Artagnan Athos kebbére borult és felzokogott. Zokog csak, zokog, szólt Athos. Szerelmes ifjú 10-es szív. Bár én tudnék így zokogni. Úgy dédelgette a fiatalembert, mintha az apja volna, úgy vigasztalta, mint a gyontatója, magasztos volt, mint aki sokat szenvedett. Kitámogatta D'Artagnant a kolostorból, azután kantárszáron vezetve lovaikat nyomukban inasaikkal, megindultak Bétyűn városa felé. Már is jól láthatták tetőit, tornyait, s hamarosan megálltak a legelső fogadónál. Mi ez? Kérdezte D'Artagnan. Nem üldözzük ezt a nőt? Majd később, szólt Athos, előbb még el kell intéznem valamit. Elszalasztjuk, Athos, mondta a fiatalember. El a te hibádból. Vállalom a felelősséget, mondta Athos. D'Artagnan úgy bízott barátja szavában, hogy szótlanul lehajtotta fejét, és belépett a fogadóba. Porthos és Aramis összenézett, nem tudták mire vélni Athos nagy önbizalmát. Winterlord azt gondolta, azért beszél itt, hogy D'Artagnan gyötrelmét csillapítsa. Most pedig, uraim, szólt Athos, amikor megállapította, hogy van mindnyájuk részére üres szoba a fogadóban, vonuljon ki a szobájába. Legjobb, ha D'Artagnan egyedül marad, hogy kisírja és kialudja magát. Bízzanak bennem, én mindennel gondolok. Csak annyit szeretnék mondani, szólt Winterlord, hogyha Winter grófnő ügyében kell intézkedni. Ez elsősorban engem illet, milédi a sógornőm. Nekem pedig, szólt Athos, a feleségem. D'Artagnan elmosolyodott. Barátja felfedte a nagy titkot. Tehát úgy látszik, bizonyos a bosszú sikerében. Porthos és Aramis sápadtan pillantott egymásra. Winterlord azt hitte, Athos megbolondult. Menjenek csak a szobájukba, mondta Athos, és mindent bízzanak rám. Én vagyok a férje, tehát az ügy rám tartozik. Csak annyit kérek, D'Artagnan, hogyha nem vesztette el, adja ide azt a cédulát, amelyik annak a férfinak kalapjából esett ki, s rajta van a falu neve. Ó, kiáltott fel D'Artagnan, értem már, ő írta fel azt a falu nevet. Látod, szólt Athos, van Isten. Athos kétségbe esését mélységes fájdalom váltotta fel, s ez szinte szárnyakat adott amúgy is ragyogó elméjének. Egyetlen gondolat rabja volt, ígéretet tett barátainak, felelősséget vállalt magára. Utoljára ment be hát szobájába, térképet hozatott a fogadóssal, tanulmányozta ábráit, vonalait, megállapította, hogy Bétünkből 4 út visz Armentierébe, azután beszólított az inasokat. Planchet, Grimaud, Mousqueton és Bazin belépett a szobába. Tudomásul vették Athos világos, szavatos és súlyos parancsait. Másnap hajnalban indulnak útnak, és Armentierébe mennek, kiki más-más úton. Planchet volt köztük a legértelmesebb. Ő azt az utat járja végig, amelyiken a kocsi elrobogott. Mint emlékszünk, a kocsit Rochefort inasa kísérte, amikor a 4 jó barát utána lőtt. Athos először az inasokat állította csatasorba, mert amióta őt és cimboráit szolgálták, jól megismerte őket, tudta, melyiknek milyen jó tulajdonsága van. Továbbá járókelők jobban bíznak az inasban, mint a gazdájában, és szívesebbek is hozzá. Végül Milady nem ismerte az inasokat, ám annál jobban gazdáikat, az inasok pedig nagyon is jól ismerték Milédit. A további feladat, másnap 11 órakor találkozik a 4 inas, ha rábukkannak Milady búvóhelyére, 3-an ott maradnak őrizetül, a 4. visszasiet Bétünbe, értesíti Athost, s a helyszínre kíséri a 4 testőrt. Az inasok tudomásul vették a tennivalókat és szétszélettek. Ekkor Athos felállt székéből, felkötötte kardját, beburkolódzott köpenyébe, és elhagyta a fogadót. Körülbelül 10 óra lehetett. Mint tudjuk, vidéken este 10-kor meglehetősen néptelenek az utcán. Athos viselkedése mégis arra vallott, hogy keres valakit, mert valami kérdezni valója van. Végre útjába akadt egy elkésett járókelő. Athos megállította, egy-két szót szólt hozzá, mire az ember rémülten visszahölkölt, de azért megadta a felvilágosítást. Athos fél aranyat ígért neki, ha elkíséri, de az ember elutasította. Athos megindult az utcán a megadott irányba, a keresztútnál ismét megállt, szemlátomás tájékozatlanul. Mivel azonban keresztútnál mégiscsak könnyebben eligazítják az embert, mint egyebütt, úgy döntött, itt várakozik. Néhány perc múlva csak ugyan jött is arra egy éjjeli őr. Athos ettől is megkérdezte ugyanazt, amit az előbb a járókelőtől. Az éjjeli őr szakasztott ugyanúgy megrémült, ő sem vállalkozott rá, hogy elkísérje, csupán a kezével mutatta, merre menjen. Athos megindult arra felé, és egy külvárosba jutott. Éppen szemközt azzal a városrésszel, ahol ő maga címboráival Bétünbe ért. Megint tájékozatlanul és nyugtalanul nézett körül, és harmadszor is megállt. Szerencsére arra jött egy koldus, és odalépett hozzá alamizsnáért. Athos egy tallért ígért neki, ha elkíséri. A koldus egy percig tétovázott, de amikor a homályban szemébe villant az ezüst pénz, rászánta magát, és megindult Athos előtt. Az egyik utcasarkon messziről egy magányos, elhagyatott, szomorú házikóra mutatott. Athos megindult a ház felé, a koldus pedig miután megkapta jutalmát, úgy elporzott, mintha kergetné valaki. Athos körbejárta a házat, és csak nagy nehezen találta meg az ajtót a kaiba vöröses vakolattal borított falában. Semmi fény nem szüremlett ki a zsalugátterek résein, semmi nesz nem jelezte, hogy valaki lakik odabenn. Komor volt és néma akár a sír. Athos háromszor is kopogtatott, de senki sem felelt. Mégis a harmadik kopogtatásra lépések közeledtek oda bentről, majd végre megnyílt az ajtó, és egy magas, halványképű, fekete hajú szakállas férfi tűnt elő. Athos halkan néhány szót váltott vele, majd a magas férfi megengedte, hogy belépjen. Athos nyomban élt is az engedéllyel, és az ajtó bezárult mögötte. A férfi, akiért oly nagy utat tett meg, míg végre nagy nehezen rátalált, bevezette műhelyébe, ahol éppen azzal foglalatoskodott, hogy a csontváz zörgő darabjait toldozta-foldozta össze drót darabokkal. Kis hián készen is volt már vele, csak a koponya feküdt még az asztalon. Az egész berendezés elárulta, hogy a házigazda a természetkutatója. A polcokon fajták szerint csoportosítva feliratos üvegek sorakoztak, bennük kígyók, a falakon nagy fekete fakeretekben kitömött gyíkok, bőrük messze csmarag módjára verte vissza a fényt. A szoba sarkaiban pedig illatos szárított fűcsomók lógtak a mennyezetről, rejtélyes erők hordozói, melyekről mit sem tudnak az avatatlanok. Családnak, személyzetnek sehol semmi nyoma. A magas férfi egyedül lakta a házat. Athos hidegen, közönösen jártotta végig pillantását a tárgyakon. A férfi kérésére széket fogott, s leült melléje. Elmondta, mi az oka látogatásának, és mit szeretne, ám alig, hogy kinyilvánította óhaját, az idegen, aki állva hallgatta szavait, rémülten visszahúzódott, és megtagadta a kérést. Ekkor Athos egy papírost húzott elő a zsebéből, rajta csupán két sor, egy aláírás, meg egy pecsét, s a férfi elé tette. Mint kiderült, annak túl korai volt a vonakodás, mert alig olvasta el az írást, alig, hogy meglátta az aláíró nevét és pecsétjét, meghajolva jelezte, nincs ellenvetése, már is engedelmeskedik. Athos ezúttal többet nem is kért. Felkelt, elköszönt és eltávozott, majd ugyanazon az úton, amelyiken jött, visszatért a fogadóba és szobájába zárkozott. D'Artagnan kora hajnalban bekopogott hozzá és megkérdezte: most mit csinálunk? Várunk, válaszolt Athos. Nem sokára a zárda főnök asszonya megüzente a testőröknek, hogy Bonacieux-nét délben temetik. Az elvetemült méregkeverőről még mindig semmi hír. Csak annyit tudnak, hogy a kerten átmenekült. A homokban felismerték a lábnyomát, és zárva találták a kertkaput. A kulcsnak nyoma veszett. Winter Lord és a négy jó barát a jelzett időben a kolostorba ment. Szólt minden harang, a kápolna ajtaja tárva nyitva állt, a szentély rácsa zárva volt. Az áldozat holtteste apásza ruhában a szentély közepén volt felravatalozva. A szentély jobb és bal oldalán, s a kolostorban nyíló rácsok mögött felsorakozott az egész karmelita zárda. Onnan hallgatták a gyászmisét, s együtt énekeltek a papokkal. Világi szem nem láthatta őket, ők sem a világi személyeket. A kápolna ajtajában D'Artagnan úgy érezte, ismét cserben hagyja lelki ereje. Visszafordult Athosért, de Athos nem volt sehol. Bosszú fogadalma szerint Athos azt kérte, vezessék a kertbe. A homokon nyomon követte az asszony könnyű lépteit, azét az asszonyét, akinek kiomló vér kísérte életútját. Elment az erdőben nyíló kapuhoz, kinyitatta, és nekivágott az erdőnek. Gyanúja most már végleg megszilárdult. Igen, az út, amelyiken a kocsi eltűnt, körbejárta az erdőt. Egy darabig gondosan követte az utat. Vércseppek jelezték a portban, hogy valaki megsebesült, vagy a kocsit kísérő lovas, vagy a lova. Mintegy 3/4 mérföld után, 50 lépésnyire Festibertől, nagyobb vérnyom tűnt a szemébe, a talajt egészen feltúrt a lovak patája. A gyanús hely és az erdő széle között, nem sokkal innen az összetúrt föld darabon, ismét látható volt a kertből már ismert pici lábnyom. A kocsi nyilván megállt. Milady itt tért ki az erdőből, így szállt fel a kocsiba. Mindez szinte alátámasztotta Athos gyanúját. A testőr elégedetten tért vissza a fogadóba, Planché már türelmetlenül várta. Minden úgy történt, ahogy Athos elképzelte. Planché is végigment az erdei úton, ő is észrevette a vérnyomokat, ő is rálelt a helyre, ahol a lovak megálltak, csak hogy ő nem fordult vissza, úgyhogy Festubertben, a falu kocsmájában poharazgatva, még csak kérdezősködnie sem kellett. Megtudta, hogy előző este 8:30-kor éppen itt állt meg egy hölgy. Egy sebesült férfi kíséretében jött Delizsánszon, és a férfi nem bírta tovább az utat. Azt mondták, tolvajok bántak el velük, azok tartóztatták fel kocsijukat az erdőben. A férfi a faluban maradt, a nő lovat váltott és folytatta útját. Planché körül szimatolt a Delizsánszot kísérő lovas küldönc után, és meg is találta. Az ember Froméjéig kísérte a hölgyet, aki onnan tovább ment Armentierébe. Planché torony iránt nekivágott, és reggel 7-kor Armentierébe ért. A városkában csak egy fogadó van, a postafogadó. Planché azt mondta, állástalan inas és gazdát keres. 10 percig sem beszélgetett a fogadó személyzetével, már tudta, hogy tegnap este 11-kor egy magányos nő érkezett a házba, szobát foglalt, hívatta a fogadóst, és azt mondta neki, egy ideig a környéken akar maradni. Planchénak több sem kellett, megbeszélés szerint rohant a találkozóra, pontosan helyén találta a 3 inast, őrségbe állította őket, hogy tartsák szemmel a fogadó valamennyi kijáratát, majd Athoshoz sietett. Éppen végzett jelentésével, amikor a 3 testőr is betoppant. Arcú dúlt volt és sötét, még Aramis szelíd arca is. Most mit csinálunk? Kérdezte D'Artagnan. Várunk, válaszolta Athos. Kiki ismét szobájába tért. Este 8-kor Athos parancsot adott, nyergeljenek fel, és üzent Winterlordnak meg barátainak, készülődjenek. Kezdődik a harc. Egy pillanat múlva készen álltak mind az 5-en. Megvizsgálták, megtöltötték fegyvereiket. Athos jött le utoljára. D'Artagnan már nyeregben ült, és türelmetlenkedett. Türelem, szólt Athos. Még hiányzik valaki. A 4 lovas csodálkozva tekintett körül. Hiába törték fejüket, fel nem foghatták, vajon ki hiányzik. Planché most elővezette Athos lovát, a testőr nyeregbe szökkent. Várjanak, mondta, mindjárt jövök, és elvágtatott. 4 óra múlva csak ugyan visszajött, egy álarcos férfi kísérte, a férfi alakjára bővörös köpeny borult. Winterlord és a 3 testőr kérdőn egymásra tekintett, de egyik sem világosíthatta fel a többieket, egyikük sem tudta, ki lehet a férfi. Aztán arra gondoltak, jól van, ahogy van, ha egyszer Athos így akarja. 9 órakor útnak indult a kis lovas menet. A kocsi útját követték. Planché vezette őket. A 6 férfi némán ügetett. Kiki elmerült gondolataiban. Zordon alakok, akár a kétségbeesés, sötétek, mint a bosszú. Szomorú menet.
Düma a három testőr című írásának 54. részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat holnap 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
A Veszprémi érseki főiskola adott otthont a Budi Mária Magdolna nyomában című konferenciának idén március 24-en, amely az akkor még boldogá avatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit Budi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Műsorunkban Szakács Péter atya előadását hallják, aki a vértanúság hírében elhunyt munkáslány boldogá avatásának püspöki delegátusa volt, valamint Boldogok a tiszta szívűek címmel könyvet írt Magdi életéről.
Az előadásomnak azt a címet adtam, hogy Bódi Mária Magdolna hívő munkáslány, mert Magdinak a hitéről szeretnék néhány gondolatot mondani. Egy kicsit nehéz volt így gondolni arra, hogy mit adjak elő. Én az elméleti teológiában már nagyon rég foglalkoztam. Inkább lelki gyakorlatokat vagy homiliákat szoktam tartani a Bódi Magdiról, néha egy-egy újságcikk felkérése válaszolok, de most gondoltam, hogy mivel ez itt a főiskolán egy ilyen félig tudományos, félig népszerűsítő szándékkal szerveződött ez a konferencia, akkor igyekszem néhány teológiai jellegű gondolatot is hozni, de a végén ennek az lesz a lényege, hogy megismerjük, hogy Magdi milyen módon gyakorolta a hitét, és leginkább az, hogy mi is miben tudnánk hasonló módon követni Magdit, vagyis, hogy Krisztushoz minél jobban közeledni, ahogy érsek atya is mondta a bevezetőben. Hát néhány idézetet kerestem ki, maga lesz a vértanúság, ha valaki végigolvassa, de nem kell az egészet végigolvasni. Az első, a második vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúciójában van egy rész, ami általános meghívásunkról beszél, az életszentségről, és igazából minden tanítványa Jézusnak meg van hívva az életszentségre, minden különbségtétel nélkül, és hát ezt elmondhatjuk Bódi Magdiról is, aki egy egyszerű hat elemit végzett munkáslány volt, de elmondhatjuk bármelyikünkről is. A Bibliából egy részt kerestem ki, Zsidókhoz írt levél 11. fejezete, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgok létéről a meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Tehát a hitet elénk élték, itt Ábrahámnak és másoknak a példáját hozza a Zsidókhoz írt levél, és hát Magdira is így tekintünk, mint a hit példaképére, igazából így tudnánk összefoglalni az ő életét, hiszen akikre vértanúként vagy hitvalóként tekintünk, ők mind a Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hitük alapján lettek példaképeink, és igazából a vértanúság vizsgálatánál is az a fő szempont, hogy megállapítsa az egyházi vizsgálat, hogy az illető hitéért és erkölcséért áldozta az életét. Akik háborúnak voltak az áldozatai, őre ők is tisztelettel tekintünk, mint áldozatokra, vagy minden elhunytra tisztelettel tekintünk, viszont a vértanúknak a tisztelete, ez ennél valamivel többet mond, az, hogy valaki a Krisztusba vetett hitért és Istenért áldozta föl az életét, és ezt vizsgálja igazából az egyházi vizsgálat, hogy ez így történt-e, és ezt mondja ki a végén. Katolikus egyház katekizmusából is egy idézet, ami hivatkozik a Dei Verbumra. Isten végtelen szeretetében barátjaként szólítja meg az embert, hogy befogadja a saját közösségére, és erre a meghívásra adott válasz a hit. Az újszövetségi szentírás a boldogság Szűz Máriát állítja elénk a hit példájaként. Ugye boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt megkérdeztem előadás előtt Balázs atyád, aki biblikus, hogy hát helyes-e a 8 boldogság mellett ezeket is boldogságoknak nevezni, és azt mondta, hogy igen. Az egyik ugye a Lukács evangélium kezdetén, amikor Mária boldog, mert hit, tehát itt láthatjuk, hogy a hitnek is van egy boldogsága a Bibliában, és még egy idézetet kerestem ki a János evangéliumból, ez pedig ugye a vége fele található. Az evangéliumoknak Jézus azt mondja Tamásnak, hittél, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát egy másik ilyen boldogságmondást állunk az evangéliumok végén, amely azokat nevezi boldognak, akik hisznek. Hát ennyi bibliai és tanítóhivatali megnyilatkozás után most szeretnék néhány dolgot a boldoggáhatási ügymenetről mondani, ez mindenkit szokott érdekelni, különösen is abból a szempontból, hogy ebből mit használhatunk fel, most rám is kérdezték tőlem, hogy hát hogyan lehetne ebből egy doktori munkát írni mondjuk a boldoggáhatási aktákból, meg ilyesmit, és egy diák kérdeztem. Hát a boldoggáhatási ügynek a forrásai, és lehet, hogy nem egészen exakt módon soroltam fel itt, de igazából vannak nyilvános források, amik bárki számára hozzáférhetők, például könyvek. Az Orosz atyának volt az első életrajzi könyve, ezt vette át a Temesi atya, és egy kicsit tökéletesítette, illetve a Galambos plébános. Aztán készültek különböző riportok, publikációk, és voltak szóbeli közlések is, amik elhangoztak, ezek egy része le van írva, más része inkább visszaemlékezés volt. És hát volt a boldoggáhatási vizsgálaton belül tanúkihallgatások és boldoggáhatási aktáknak különböző más részei, amelyek nem nyilvánosak, 50 évig nem hozzáférhetőek, különböző okokból titkosítva vannak. Most ezeken belül, az aktákon belül voltak olyan részek, amelyet különböző szakértők készítettek. Egyik volt a történészi szakvélemény, amit a Kálle professzor úr készített, de rengeteg más történészi anyag volt, amit úgy emlékszem, hogy kb. Az egész dokumentáció 4500 oldal volt, és erről Varga Tibor készített egy iratlistát, annak idején emlékszem, azt hiszem 130 oldal volt, úgymond a lista, hogy milyen irataink vannak. Ezen kívül voltak teológiai szakértői anyagok, ezzel kapcsolatban sajnos van egy olyan megjegyzés az egyik dokumentumban, hogy nem szabad nyilvánosságra hozni azt, aki írta őket, ebből kettő van, és ebből a teremben is van olyan teológus, aki ebből írt ilyet. Ezek a Bódi Magdinak a ki nem adott írásainak a teológiai vizsgálatát tartalmazzák, de ezek sajnos nem hozhatók nyilvánosságra. Aztán voltak tanúkihallgatások, ezeket már elvégezték jó részben az első szakaszban, egyrészt Mindszenti Veszprém püspök is végzett ilyeneket, aztán Bánás püspök is, és utána, amikor újra nyitottuk az ügyet, már Férsek úr idejében, akkor újabb tanúkihallgatásokat végeztünk. Én itt dolgoztam ebben, mint delegátus bíró, ebben a részben főleg, illetve az egész iratanyagnak a komplex összeállításán és kezelésén, de elsősorban ezeknél a tanúkihallgatásoknál végeztem el a részletes munkát. És itt a következőre voltunk kíváncsiak, Isten szolgálójának. Isten szolgálója attól kezdve valaki, hogy elindul az egyházmegyei vizsgálat vagy eljárás. Azért hívják eljárásnak, mert ez egy peres eljárás az egyházon belül, és van benne a jogi eljáráson belül egy védelem és egy vád, és végül is ezt az egész iratanyagot nem az érsek dönti el, hanem ő felterjeszti Rómába, és a Szent Atya, aki meghozza ebbe az úgymond perben a végső döntést, de a helyi egyházmegye folytatja le az eljárásnak a nagy részét, és ebben jelentős szerepe van mindig az adott érsekeknek. És itt az eljárásban kérdeztünk a boldoggáhatandó vagy a vizsgálandó személynek a személyiségére, erényeire, jelen esetben a vértanúságára, annak hírére és az vele kapcsolatos tisztelet megnyilvánulásokra. Voltak még helyszíni szemlék is, ezek elsősorban Litérhez, a sírhoz és a vértanúság helyéhez kapcsolódó tisztelet megnyilvánításoknak a vizsgálatai voltak. Ez szintén ott a delegátusnak volt a feladata. A boldoggáhatási vizsgálatoknak a tárgya, tehát még egyszer Isten szolgálatának élete, erényei és jelen esetben a vértanúsága. Most mondanék néhány kérdést, ezek nem kifejezetten pont a Bódi Magdi ügyből vannak így szó szerint véve, mert ezeket így nem ismertetjük, de általában van ennek szakirodalma, hogy milyen jellegű kérdéssor alapján vizsgáljuk meg azt, hogy valaki tényleg a vértanúság vagy az életszentség útján haladt-e. Először is a tanú, aki általában személy és fültanúja volt az eseményeknek, ismerte Isten szolgálatát, megkérdezzük a személyes adatait, ismereteinek forrását, illetve felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag a saját tapasztalataira támaszkodjon, és az olvasmányait, amiket olvasott róla, azokat most tegye félre. A másik, hogy nyilván felhívjuk a figyelmét, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és kizárólag olyan dolgokat mondjon, amiről meg van győződve lelkiismeretében, és tényleg így megtapasztalta. Aztán utána megkérdezzük a illető Isten szolgálójának a családi körülményeiről, mit tud, egészen gyerekkorától az élete, hogy alakult, élete végéig, milyen volt a személyiségének a változása, a lelki életének alakulása, de ezeket konkrét kérdésekkel, tehát az én időmben olyan 80 körüli kérdés volt, a bánás időszakban 100 körüli kérdés sor volt, tehát nagyon részletesen rákérdezünk dolgokra, és hogyha valami túl általános, akkor még plusz kérdéseket is fel lehet tenni. Most az erényekről kérdezünk ezt követően az életút után, először a belénk öntött erényeket, hit, remény, szeretetet, aztán sarkalatos erényeket, okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség, az evangéliumi tanácsok megvalósulása, tisztaság, szegénység, engedelmesség, az alázatosság erényét külön ki szoktuk emelni, utána az erények gyakorlásának fokára kérdezünk, hogy ez normál fokon, vagy ennél magasabb, akár hősies fokon gyakorolta az illető. Érdeklünk természet fölötti ajándékokról, csodákról, ima meghallgatásokról, van-e tudomása a tanulnak. A vértanúság vizsgálatánál pedig halálának körülményeiről, temetésének körülményeiről, az életszentség vagy vértanúság híréről, az iránta megnyilvánuló tiszteletről és annak az időbeli változásairól kérdeztünk. Mindennek a vizsgálatnak a végét azt elmondhatom, mert ez a Szentek ügyeinek, dikasztériumának honlapán megtalálható, az pedig a következő, ezt most ők is írták, hogy a vértanúság ténye megfelelően bizonyított. Az ex parte persecutoris, vagyis az üldözőknek az oldaláról in odium fidei minősítés, tehát hogy a hit gyűlölete miatt ölték meg Bódi Magdit, és az ex parte szervédei Isten szolgának az oldaláról pedig jól bizonyított, hogy a tisztaságának, tehát az erkölcsének és a hitének a védelmében halt meg. Tehát összefoglalóan találjuk ebben a dekrétumban is, amit az idén májusban kiadott a dikasztérium, hogy Isten szolgálat Krisztusba és az egyházba vetett hite miatt ölték meg, és ezért tekinthetjük vértanúnak. Kicsit részletesebb kérdést, amit felszokás tenni ezen a kérdéssoron belül, ezeken a kategóriákon belül, amit elmondtam, ez kifejezetten a hitről, tehát láthatjátok, hogy mennyire részletesen próbálunk a hiten belül is rákérdezni, milyen volt az általános magatartása a katolikus hit vonatkozásában, valóban az Istenbe vetett hite jellemezte, indította mindennapi élet cselekedetei között, komolyan törökedette az életszentségre, vallásos magatartása mögött valóban mély hit húzódotta meg, vagy esetleg feltűnés vágy, ilyenre is rá szoktunk kérdezni. Ő hogyan viszonyult embertársai bűneihez, hitéhez, segítette másokat a hitben, az imádsága milyen volt, hogy tisztelte Istent, az oltári szentséget, a szenteket, imádkozott-e együtt a tanú vele, milyennek látta az ima közben őt, ő mit tapasztalt az imádságok hatására, buzdított-e másokat is az imádságra. És konkrétan rá szoktunk kérdezni, hogy vannak-e hiányosságok a hitében, a hitének gyakorlásában Isten szolgálójának, amire a tanú felfigyelt, illetve, hogy valóban megvan-e róla győződve, vagy tényleg a hitéért áldozta az életét, vagy valamilyen más magyarázatot adna inkább a halálának. És van-e olyan értesülése, ami kifejezetten ellenkezik azzal, hogy ő vértanú volt, ezt is megkérdezzük. Hát nagyjából ezek a kategóriák van a kérdéseken belül, És akkor most mondanék néhány gondolatot arról, hogy mit szűrtem le én magam a Magdi hitéről. Ez mindenki hozzáférhet a különböző könyvekből, olvasmányokból. Tehát ez most nem a boldog avatásnak, oktáinak az ismertetése lesz, hanem egy ilyen általános összefoglaló. Az egyik érdekesség, hogy Magdi személyében Isten olyan embert választott ki, aki csak kissé vallásos családból származott. Otthon imádkoztak, anyukája megtanította a gyerekeket imádkozni, de igazából véve inkább a katolikus iskolába, a Köveskálon, a hittanórákon találkozott komolyabban a hittel, és annyira megtetszett neki, hogy ő jelentkezett első áldozásra, és már a felkészítő alatt, amit egy káplán atya tartott, Dörnyeri Imre, aki szomszéd plébániáról, Szentbékáról járt át, annyira megtetszett neki a hittan, hogy ő mindig Jézusról beszélt otthon. És első áldozása után meg még inkább. Tehát igazából a szentségek és a hittan volt a legelső forrása Bódi Magdi hitének, és ugye a hitéből fakadó vértanúságának is. És hát ez azért is fontos, mert most egy hittudományi főiskolán vagyunk, és gondolkozunk el rajta, hogy vajon az én tanítványaimnak, mikor beszélek a hitről, vagy próbálok átadni valamit, akkor hát fel tudom őket ennyire lelkesíteni, és ilyen vonzó dolgokat tudok-e mondani, amit utána ők annyira komolyan vesznek, mint például ez a kislány, aki ott hallott igazából először komolyabban a hitről. Aztán, amikor első áldozó lett, utána ő annyira komolyan vette, ami ott elhangzott, hogy ugye nem az volt, hogy Birmanásra jött legközelebb misére, hanem minden héten, vasárnap, ahogy tanulta, akkor minden héten ő eljárt misére, még akkor is, hogyha a szomszéd faluba el kellett menni, ezért akár gyalog. Ő ezt is megtette, és ennyire halál komolyan vette, amit tanult, ugye. Hát mi is adjunk jó példát ezzel a tanítványainknak, vagy azoknak, akiknek a hitről beszélünk. Aztán később nagylányként lelki olvasmányai voltak, mondok néhányat, ami bárki számára hozzáférhető, de ha olyan komolysággal vesszük, mint ő, akkor nagy lelki haszna van. Egyik Kempis Tamás Krisztus követése című munkája, Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve, aztán szentek életéből is sokat olvasott, illetve a Szentírásból. Tehát még mindig olyan forrásoknál tartunk, ami bármelyikünk számára hozzáférhető, bármelyikünk járhat ezen az úton. Nagylányként, kamasztányként, mikor elköltöztek Mámapusztára, akkor a Füszfőgyártelepi plébániára elkezdett járni Androsics atyához két hetente lelkivezetésre és gyónásra, ezt folytatta aztán Temesi atyával, és később, mikor 18 évesen a gyárba jelentkezik, akkor pedig napi áldozó lesz, mert ott van rá lehetősége, és rögtön meg is ragadja ezt a lehetőséget a Jézussal való kapcsolatban. Egy másik dolog, ami ő neki a hitét erősítette, a természetben való szemlélődés és Isten műveinek nagyságának a szemlélése. A Balaton Kenesei magas partnál, ahol kiszokott menni kamaszlányként is elgondolkozni arról, hogy mik az élet nagy kérdései, és valóban neki minek kell lennie, hogy nagy lesz majd. És igazából úgy érezte, hogy az Isten szolgálat az, amire a legnagyobb indítatást érez, de a szerzetes rendben, ahol jelentkezett, az a Jézus Szíve néplányainak társasága volt, oda nem vették föl családi okokból, és akkor megpróbált munkás lányként az életszentség útján járni, és ott a hitet védeni, terjeszteni, akár a munkahelyi környezetben is, illetve azokban a csoportokban, ahol tevékenykedett, a plébánián segített, hittan csoportot vitt, Szívgárda DL csoportja volt, Mária kongregáció belépett, és az oltáredletben is segített. Hát sokakat a vele korabeli lányok közül elvezetett a szentségek vételéhez, például az első pénteki nagy kilenceddel. Egy idézetet talán ide a végére, ez az élete utolsó napjáról való, amikor Magdus hittel mondja, hogy ne féljetek, a Jóisten velünk van, a testünket megölhetik, de a lelkünket nem, és rögtön meg is jegyzi ez az asszony, aki ott volt, hogy milyen erős az ön hite, Magda, hogy nem fél. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, ezt a hitet, hogy mi is Isten kegyelméből ezen az úton járhassunk, mint Magdi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Szakács Péter Révfülöpi plébánost, a Veszprémi Főegyházmegye Bódi Mária Magdolna tiszteletével kapcsolatos referensét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós